egész héten hasonló időre készülhetünk. Híradással 16 órakor jelentkezünk legközelebb, 15 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
Kertész Imre, Gálya napló, 7. rész.
Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
A naplóban a kudarc.
Az emberi állapotban az az érdekes, hogy megoldhatatlan. Arról lehet csak elmélkedni, hogy egyénileg hogyan éljünk. Eddig minden munkám egy kudarcról szólt. Miért ne írnám most meg a kudarcot? Ez az egyetlen lehetséges etikám. Kudarcban élni és etikává tenni. Csak éppen nem szabad elhinni, hogy ez megoldás, vagy hogy felül emel. Legfeljebb jobban szórakoztat.
Az öreg az iratszekrény előtt állt.
Az öreg az iratszekrény előtt állt. Ez már véglegesnek tűnik. Nem tudom, hogyan kecmergek ki belőle.
Egy fia ötlete nem sok, megírandó könyvéhez az öregnek annyia sem volt. Annak ellenére, hogy a maga részéről igazán minden tőle teretőt elkövetett, hiszen, mint láttuk, jelenleg is az iratszekrény előtt állt és gondolkodott. Valamennyi régi, régebbi vagy még régebbi ötletét, vázlatát, töredékét is átnézte már az elmúlt napokban, amelyeket ötletek, vázlatok, töredékek címfelirattal ellátott dossziéjában tárolt. Ám vagy hasznavehetetlennek bizonyultak, vagy pedig egyetlen szót sem értett belőlük. Holott ő maga jegyezte fel őket régen-régebben, vagy még régebben. Nagyobb sétákat is eszközölt a budai dombvidéken. Gondolkodó séták, így hívta az öreg. Mint hiába. Most már, miután ötletei, vázlatai, töredékei és sétái, gondolkodó séták, így hívta az öreg, sorra rendre mind csődöt mondtak, csak papírosai maradtak még hátra. Régóta nem látta már a papírosait. Nem is akarta látni őket. El is rejtette az iratszekrény legmélyére, nehogy valamiképp a szem elé kerüljenek. E ponton azonban attól kell tartanunk, hogyha nem szakadunk el kissé az öreg gondolatmenetétől, sosem fogjuk a továbbiakhoz szükséges tiszta megvilágításban látni az ötletek, vádlatok, töredékek, illetőleg a papírosok között fennálló hajszál finom, de elhanyagolhatatlan különbséget. Talán nem is kényszerülünk túl hosszadalmas magyarázkodásra. Ötleteket, vázlatokat, töredékeket ugyanis kizárólag olyan személy állít elő, akit erre feltétlen és nyomós okok szorítanak, akinek mondjuk, mint például az öregnek is történetesen könyvírása foglalkozása, illetőleg, hogy pontosabbak legyünk, úgy alakult, hogy ez lett a foglalkozása, mint hogy egyéb foglalkozása nem volt. Papírosai viszont mindenkinek vannak. Papíros, amely kamaszkora verseit őrzi. Papíros, amelyen kivezető utat keresett egy válságos időszakban. Esetleg egy egész napló. egy ház terve, egy nehéz esztendő költségvetése, egy megkezdett levél, egy üzenet, rögtön jövök, amely később esetleg végzetesnek bizonyult. Az öregnek egy egész dosszéra való ilyen papírosa volt. A történetünk elején felállított helyzet tehát, amelyhez mind mostanig, korántsem önfejűségből, csupán az öreg elhatározásainak nehézkessége miatt következetesen ragaszkodtunk, most az alábbiak szerint módosult. Az öreg a tártaltajú iratszekrény előtt állt és gondolkodott. Félek, gondolta, hogy végül még elő fogom venni a papírosaimat. Amit meg is tett egyéb iránt. Talán nem bizonyul merő szószaporításnak tehát, ha a történetünk elején felállított, ám azóta módosult helyzet további módosulásáról most az alábbiakban a tőlünk telető rövidséggel ismét beszámolunk. Az öreg az iratszekrény előtt ült és olvasott.
Ami megtörtént, megtörtént. Most már nem segíthetek rajta. Múltamon épp oly kevéssé változtathatok, akár csak a belőle kérlelhetetlenül következő jövőmön, amelyet még nem ismerek.
Te nagyságos jó Isten, mondta fennhangon az öreg.
Jelenem szűk mesdjéin pedig ugyanolyan iránytalanul mozgok, mint az elmúlt vagy a bekövetkező időben.
Aha, mondta fennhangon az öreg.
14,5 éves koromban mértéktelenül bárgyú körülmények összetalálkozása révén körülbelül fél óra hosszat néztem szembe egy élesre töltött golyószóró rám meredő csövével. E körülmények leírása normális nyelven úgy szólván képtelenség. Legyen elég annyi, hogy egy csendőrkaszárnya szűk udvarán álltam egy félelem verejtéket, és ki tudja, milyen gondolatfoszlányokat kiválasztó tömegben, melynek egyedeihez mindössze az az általánosság fűzött, hogy mindannyian zsidók voltunk. Kristálytiszta virágillatú nyár éjszaka volt, felettünk teli hold ragyogott. A levegőt egyenletes, tompa zümmögés töltötte be a Royal Air Force ismeretlen célpont felé húzó kötelékei. S az a veszély fenyegetett, hogyha bombát találnak pottyantani a kaszárnyára vagy a környékére, a csendőrök úgymond halomra lőnek minket. Hogy miféle lehetetlen összefüggések és hülye indokok alapján ezt akkor is utólag is tökéletesen mellőzhetőnek találtam. A golyószóró egy filmfelvevő gép gólyalábaihoz hasonló állványzaton nyugodott. Valami emelvényfélény tárgyilagosan összehunyorított szemű turáni bajuszos csendőr állt mögötte. A cső végéhez nevetséges töltsérformájú alkatrész illeszkedett, akár nagyanyám mágdarálóján. Várakoztunk. A zümmögés dörejjé fokozódott, majd ismét zümmögésé csitult, hogy a beálló csend egy-egy süket szakasza után újabb dörejjé fokozódó zümmögésnek nyisson teret. Pottyan vagy nem pottyan? Ez volt a kérdés. A csendőrökön lassan a szerencse játékosok bomlott jókedve lett úrrá. Hogyan is foglalhatnám szavakba azt a váratlan derűt, amely az első csodálkozásom múltán bennem is eláradt. Csupán a tét csekészségét kellett felismernem ahhoz, hogy bizonyos módon én is élvezni tudjam a játékot. Megértettem a számomra adott világegyetem egyszerű titkát. Bárhol, bármikor agyonlőhető vagyok. Lehet, hogy ez a...
bassza meg! Szakította itt egyszerre félbe az olvasást az öreg, miközben helyéről félig felemelkedve az iratszekrény felé nyúlt. Nyilvánvalóan nem késlelkedhetünk a kielégítő magyarázattal. Nem tagadhatjuk azonban, hogy ez a kötelezettségünk némiképp zavarbejtő. Mert az öregből kitört szavakra alig a szolgál elégséges magyarázatul, ha megmaradva a puszta tényeknél mindössze ennyit mondunk, a feje fölött kinyitottak egy rádiót. Hát igen. Oglücs, így hívta az öreg. A csend nélküli lény. Nem nő, nem férfi, nem állat, még kevésbé ember. Oglücs, így hívta az öreg. Egy női küklopsz alatt lakott az öreg, amely zajokkal táplálkozott. Neszeinek sűrű hullámverésében napfosszat tehetetlenül hányódott az öreg. Hallotta az ajtó szörnyű döndülését, valahányszor tanyájára megérkezett, gyors zuhanások, gördülések záporozását. Talán, vélte az öreg, a hazahordott zsákmányt dobja le ilyenkor. Majd hamarosan elbődült valamelyik szolgálattevő fenevadja, vagy a rádió, vagy a televízió. Oglücs, így hívta az öreg. Nem volt mit tenni, bele kellett törődni. A hosszú évek kialakították az öregben az úgy szólván automatikus védekezési reflexet, mint ahogyan például esőben kinyitotta az esernyőjét. Egy pár viaszgömb hengerformájú üvegkapszulában állandóan használatra készen várakozott az iratszekrény legfelső rekeszének előterében, hogy szükség esetén a tenyérnémi puhító előmunkálata után azonnal az öreg fülébe kerülhessen. A puhító előmunkálat közben félhangon még egy hosszabb, rövidebb szöveget is el szokott mondani az öreg, mely hosszabb, rövidebb szöveg hosszúsága, illetve rövidsége mindig az évszaktól függött. Télen hosszabb szöveget mondott, mint nyáron, ami abban a fizikai tényben leli egyszerű magyarázatát, hogy melegben hamarabb púl meg a viasz, mint hidegben. Így ezen a gyönyörű, langyos, kisé párás, de verőfényes nyárutói, őszerői reggelen lassan és mint egy magyarázóan tagolva mindössze ennyit mondott az öreg, hogy azt a jó, kurva, búbánatos náci nénikédet, míg az ujjai közt már is megpújított gyurmát gondosan megformázva a fülébe gyönkötte. Miáltal a módosult helyzet ismét módosult egy csöppet, amennyiben az öreg most már két viaszgömbbel a fülében olvasott tovább.
Világegyetem egyszerű titkát, bárhol, bármikor agyonlőhető vagyok. Sok évvel később és sok évvel ezelőtt megtudtam, hogy regényt kell írnom. Valami közönyös hivatal folyosón várakoztam éppen teljesen közönyösen, és valamilyen közönyös neszt hallottam, lépteket. Egyetlen pillanat alatt zajlott le az egész. Visszaemlékezve erre a pillanatra, amelyre egyéb iránt képtelen vagyok visszaemlékezni, azt kell hinnem, hogyha meg tudtam volna őrizni magamban a világosságát, a valahogyan, mint egy lepárolt tartalmát, akkor a kezemben tarthatnám, ami valójában mindig is a legjobban érdekelt, a létezésem nyitját. Ám a pillanatok elmúlnak és nem ismétlődnek. Itt tehát úgy képzeltem, hogy legalább a sugallatához hűnek kell maradnom. Elkezdtem regényt írni. Írtam és összetéptem, újraírtam, megint összetéptem. Így szálltak az évek. Írtam, míg úgy nem éreztem, hogy rábukkantam a számomra lehetséges regényre. Regényt írtam, miközben hülyébbnél hülyébb vígjátékokat állítottam elő a zenés műfajban, hogy kenyérkeresethez jussak.
Na csak, mormogta az öreg. Úgy indul, mintha gyónás akarna lenni. Rossznak nem rossz, bár később még elromulhat. Az a baj, hogy őszinte. Ez nem valami szerencsés. Meg aztán a téma sem az. Hát igen, ha már könyvet kell írnia, akármilyen könyvet, csak könyv legyen, az öreg régóta tudta már, hogy teljesen mindegy, milyen könyvet ír, jó te vagy rosszat, a lényegen ez semmit sem változtat. Mégis legalább valamilyen szerencsés témájú könyv legyen. Eddigi témái bizony nem voltak túl szerencsések. Ennek okát, ha Nagy Ritán elgondolkodott rajta, abban látta az öreg, hogy valószínűleg nincs fantáziája. Ami eléggé hátrányos dolog, megfontolva, hogy ehhez képest pont könyvírás volt a foglalkozása. Illetőleg, hogy pontosabbak legyünk, úgy alakult, hogy ez lett a foglalkozása, mint hogy egyéb foglalkozása nem volt. Így azután mi egyebet is tehetett volna. Témáit többnyire a saját tapasztalataiból merítette. Ami viszont a legszerencsésebb témáit is mindig elrontotta. Ezúttal azonban résen akart lenni. Nagy maraság volt, gondolta, elővennem a papírosaimat. Legjobb volna visszacsomagolni. Csak hogy, gondolkodott tovább, most már érdekelnek. Ettől féltem, tette hozzá gondolatban. S méltán, mert most az egyszer már tartósan módosult korábbi helyzet visszaállításáról számolhatunk be. Az öreg az iratszekrény előtt ült és olvasott.
De ezzel nem jutok előbbre. Ez végeredményben egy történet. Bővíthető, kurtítható és nem magyaráz meg semmit. Mint általában a történetek. Történetemből nem tudom meg, hogy mi történt velem. Márpedig erre volna szükség. Még azt sem tudom, hogy vajon éppen most hullik le szememről a hályog, vagy ellenkezőleg, épp most borul-e rá. Minden esetre mostanában lépten nyomon meglepődöm. Itt van például a lakás, amelyben élek. Eltekintve a feleségem által időnként szükségesnek tartott változtatásoktól, minden épp olyan benne, mint tegnap előtt, mint egy vagy mint 19 éve,
amikor... 19 éve! Horkant fel az öreg.
19 éve, amikor beköltöztünk. Mégis újabban valamilyen alattomos fenyegetés árad az egészből, valami, ami zavarba ejt. Soká törtem a fejem, amíg rájöttem végül, nem az változott meg, amit látok. A változás abban rejlik csak, hogy látom. Igen, eddig még sosem láttam ezt a lakást, amelyben 19. éve lakom.
19. éve, ingatta fejét az öreg.
Még sincs ebben semmi rejtély, ha jobban meggondolom. Annak a pasasnak a számára, akivel egykor, még pár hónapja is azonos voltam, ez a lakás egy minden esetre tartós, ám mégiscsak esetleges hely volt, ahol a regényét írta. Ennek az ürgének dolga volt. Határozott célja, ki tudja, talán rendeltetése. Egy szóval, akármilyen lassan végezte is egyébként a dolgát, mindig sietett.
Na igen, bólintott az öreg.
Érzem, hogy mindenfelé csapdák nyílnak meg a lábam alatt. Hibát hibára halmozok. Minden észleletem, minden, ami körülvesz, arra szolgál csupán, hogy ellenem támadjon, kétségbe vonjon, aláaknázza valószínűségemet. A baj akkor kezdődött, amikor a regényemet befejeztem.
Na igen, bórintott az öreg.
Hirtelen összeomlott valami, amivel hosszú évek során egészen jól elszórakoztam, úgy látszik. Erre is csak utóbb ébredtem rá. Addig azt hittem, dolgozom, s az ennek megfelelő, kényszeredett düvel láttam neki nap-nap után. Most hát kifogytam belőle. Napi szorgoskodásom ezzé a papírhalommá lényegült át. Itt maradtam üres kézzel, kifosztva. Egyszerre szemben találtam magam az anyagtalan és alaktalan rémmel, az idővel. Rám tátotta ostobán ásító pofáját, s nem volt mit a torkába tömnöm.
Na igen, bórintott az öreg. Járni kéne egyet, el is megyek. Meglazította fülében az olvadékony viaszgömböket. Oglücs, hogy azt a... kezdte az öreg. Nem érdemes, úgy is elmegyek, gondolta aztán.
Gálya napló. A hetedik rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és a Kudarc című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Gábor Miklós. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. január 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
Kertész Imre, Gálya napló, 8. rész.
Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
A naplóban a kudarc.
Az emberi állapotban az az érdekes, hogy megoldhatatlan. Arról lehet csak elmélkedni, hogy egyénileg hogyan éljünk. Eddig minden munkám egy kudarcról szólt. Miért ne írnám most meg a kudarcot? Ez az egyetlen lehetséges etikám. Kudarcban élni és etikává tenni. Csak éppen nem szabad elhinni, hogy ez megoldás, vagy hogy felül emel. Legfeljebb jobban szórakoztat.
Na igen, bórintott az öreg.
A baj akkor kezdődött, amikor a regényemet befejeztem. Hirtelen összeomlott valami, amivel hosszú évek során egészen jól elszórakoztam, úgy látszik. Erre is csak utóbb ébredtem rá. Addig azt hittem, dolgozom, s az ennek megfelelő kényszeredett düvel láttam neki nap-nap után. Most hát kifogytam belőle. Napi szorgoskodásom ezzé a papírhalommá lényegült át. Itt maradtam üres kézzel, kifosztva. egyszerre szemben találtam magam az anyagtalan és alaktalan rémmel, az idővel. Rám tátotta ostobán ásító pofáját, s nem volt mit a torkába tömnöm.
Na igen, bórintott az öreg. Hogy azt a... kezdte az öreg. Oglüc. Hogy azt a félfülű, bárca bitorló, oráni táncos anyukádat, mondta lassan, és mint egy magyarázóan tagolva az öreg, miközben az ujjai közt megpuhított gyurmát gondosan megformázva a fülébe gyömkötte, mint egy hatályon kívül helyezve ezzel Oglücöt. Az öreg az iratszekrény előtt ült és olvasott.
Igen, ha következetes vagyok, talán sosem fejezem be a regényemet. De ha már mégis befejeztem, nem volt következetes dolog meglepődnöm azon, hogy készen áll. Márpedig így történt. Most aztán itt feküdt előttem ez a több mint 250 papíros lap, s ez a köteg, ez a tárgy bizonyos cselekedeteket követelt tőlem. Fogalmam sincs, hogyan kell kiadatni egy regényt. Mindenek előtt legépeltettem, majd pedig bepréseltem egyetlen nyomókapcsos dossziémba, azután hónom alatt a dossziéval fölkerestem egy kiadót, amelyről tudom, hogy úgymond mai magyar szerzők regényeinek kiadásával is foglalkozik. Bekopogtam egy titkárság feliratú ajtón, s az itt működő hölgyek egyikétől, akit az illetékességnek az a titokzatos aurája lengett körül, amit annyira nehéz meghatározni, megtudakoltam, itt hagyhatnék egy regényt. Igenlő válasza után átadtam neki a dossziét, s még láttam, amint egy hátulsó asztalon tornyosuló több más dosszié közé helyezi. Azután pedig egyenesen a római parti strandra mentem.
Istenem, mondta az öreg.
A római parti strandra mentem, mivel azt reméltem, s nem is csalatkoztam, hogy a bár napos, de hűvös és szeles időjárás a strandok dagonyázó tömegeit ma távol tartja, és ott a hideg vízben lomha hosszú túratempókkal 1000 métert úsztam.
Istenem, mondta az öreg.
Később, jó 2 hónap múlva egy pasasnál ültem, aki ennek a kiadónak a nem tudom mije. Ám a pasas még se rólam, se regényemről nem hallott. Sietve menekültem. Legszívesebben egyenest a római parti strandra mentem volna.
Istenem, mondta az öreg.
De immár kánikulai főszezon lévén úszásra semmi reményem nem lehetett.
Na igen, bólintott az öreg.
Legközelebb a pasas közlékenyebbnek mutatkozott. Tud már rólam is a regényemről, bár ő maga még nem olvasta, mondta. A fasizmus fordult felém írógépe mellől, amelyben egy cégjelzéses levélpapírt láttam befűzve, nagy és iszonyatos téma, amelyről már...
Aha, mondta fennhangon az öreg, miközben izgatottan kezdett turkálni a dossziéban, még nem a papírosai halmazában egy cégjelzéses levélpapírosra bukkant. Rendes, közönséges üzleti levél volt dátummal. 1973, 7.27. Ügyintézővel, kitöltetlen, tárgyal, megjelöletlen, iktató számmal. 482/73, megszólítás nélkül. Kéziratát kiadónk lektorai elolvasták, kezdte olvasni a levelet az öreg, egybehangzó véleményük alapján. Aha, jegyezte meg felhangon az öreg.
Nagy és iszonyatos téma, amerről már sokan és sokat írtak. Mind a mellett tette hozzá, mint egy megnyugtatóan, korán sem állítaná, hogy a téma teljesen ki van merítve. Nem keserű kissé? Kérdezte aztán hirtelen. Micsoda? A regénye? De igen, feleltem. Láthatóan zavarba hozta a válaszom. Ne vegye készpénznek, amit mondtam, ez nem vélemény, hiszen még nem olvastam a regényét. Most viszont én jöttem zavarba. A jelek szerint tehát Amennyiben regényemet ne talán keserűnek érezné, valószínűleg nem nyerné el a tetszését. Akkor láttam csak, hogy egy hivatásos humanistával ülök szemben. Márpedig a hivatásos humanisták szeretnék azt hinni, hogy Auschwitz csak azokkal történt meg, akikkel akkor és ott történetesen megtörtént, s hogy másokkal viszont, akikkel akkor és ott történetesen nem történt meg, a többséggel, az emberrel általában semmi sem történt. Vagyis ez a kiadói ember azt szeretné olvasni a regényemben, hogy annak ellenére, sőt, éppen annak ellenére, hogy velem történetesen ott és akkor is megtörtént, Auschwitz engem mégsem mocskolt be. Csak hogy bemocskolt. Másképpen lettem mocskos, igaz, mint azok, akik odavittek, de mocskos lettem mégis. Szerintem ez alapvető kérdés. El kell ismernem azonban, hogy is ne kellene. Félő, hogy ilyen formán az is belekeveredik kissé ebbe a mocsokba, aki a regényemet jó szándékúan kézbe veszi, és gyanútlanul olvasni kezdi.
Az öreg most az iratszekrény előtt ült, és gondolkodott. El kéne olvasni még egyszer azt a könyvet, gondolta. Ám bár, folytatta a gondolkodást, minek? Semmi kedvem koncentrációs táborról olvasni. Nagy maraság volt elővennem a papírosaimat, tette hozzá gondolatban. Minél fogva az öreg az iratszekrény előtt ült és olvasott.
Nagyon is megérteném tehát, ha egy hivatásos humanistát ingerelne a regényem. Engem is ingerelnek a hivatásos humanisták, mert vágyakozásukkal a megsemmisítésemre törnek. Érvényteleníteni akarják a tapasztalataimat. Csak hogy ezekkel a tapasztalatokkal történt valami, aminek révén megrökönyödötten észleltem, most egyszerre a hátrányomra fordultak. Időközben ugyanis, hogy nem, megmásíthatatlan, ízlésbeli állásfoglalása alakultak bennem. Úgy éreztem, hogy személyes nézeteim, amelyeket regényem teljes mértékben kiszolgáltat, ügyem szempontjából kezdenek baljós tényezőknek mutatkozni. Ráadásul ehhez az ügyhöz, mely történetesen ennek a regénynek a tárgyi formáját öltötte, bizony kevésbé emelkedett, de korántsem elhanyagolható, egyéb tényezők is tapadnak. Így pénzbeli kilátások...
He-he, derült az öreg.
A jövőm kérdése, a társadalmi státuszom, hogy így mondjam.
He-he-he-he, mulatott az öreg.
Hirtelen eléggé különös és meglepő helyzetben találtam magam. Fogja lettem ennek a 250 oldalnyi papíros kötegnek, amit én magam állítottam elő.
Hát igen, mondta fennhangon az öreg.
Nem hinném, hogy már akkor tisztán láttam volna, ami még ma sem egészen világos előttem, hogy miféle csapdába, miféle elképesztő kalandba bonyolódtam. Ha jól emlékszem, beértem egy futó bal sejtelemmel. Úgy látszik olyan a természetem, hogy egyik fogságból úgy tudok csak szabadulni, ha azon nyomban egy másikba vetem magam.
Hát igen, mondta felmagon az öreg.
Alig, hogy a regényemet befejeztem, már is újabb írnivalón kezdtem törni a fejem. Ma már legalább sejtem, mire volt jó mindez. Hogy elkerüljem a közvetlenül fenyegető másnap gondját.
Hát igen, mondta felmagon az öreg.
Ha sikerül újabb házi feladattal ellátnom magam, időm folyását és a benne előforduló történéseket, ismét összetéveszthetem az akaratommal, melyeket célok igájába fogtam. Így azután megint kitárulhatott előttem a végtelen. Holott csak fénytöréseket idéztem elő a tényleges perspektívában. De még nem tudtam, mit írjak.
Na igen, bólintott az öreg.
Nem tudtam, mit írjak. Ezt önmagában véve is gyanús tünetnek találhattam volna. Az igazat megvalva, egyetlen számba jöhető leckémben sem sikerült észrevennem azt a fontosságot, azt a mondhatni minden józa megfontolást elsöprő szükségességet, mint annak idején a regényemben. Azt azonban némi sajnálkozással bár, de végképp magam mögött tudtam. Végül is egy jelentéktelen közúti incidens adta meg az indítékot. Mindig is híve voltam a hosszabb gyalogjárásoknak, melyek során rendezhetem eszméimet. A derűs, meditatív környezetet tüntetem ki ilyenkor, a Dunapartot, budai domtetőket, ahol kedvtelve engedhetek egy-egy váratlanul megnyíló panoráma megtorpanásra késztető csábításának. Előttem kéklő távlat, a beépített pesti lapály, egy-egy kiemelkedő toronyépület, egy-egy kupola, egy-egy felfénylő tető vagy ablaksor, közbül a folyó csillámló szalagja, fölötte a hidak íveivel. Hátam mögött tömör, szürk és zöld hegyoldal, villák, dobozépületek, békés otthonok mosolya, televízió torony. Aznap emlékszem, párás, fullasztó meleg volt, a fehér égből gonoszul tűzött tarkomra a nap. Mire egy gyepsával kettéosztott autópálya tetejére értem, füröttem a verítékben. A hőségtől, tompa fejfájásomból és döntésképtelenségemből származó feszült ingerültségemet az út folyamán ezer apróság csigázta szinte pattanásig. Egy mentőautó hirtelen felvigyogó szirénája a fülem mellett, egy kerítés mentén a váratlanul a rácshoz vágódó kutya megmagyarázhatatlan gyűlöletkitörése, eszelős, hörgő, acsarkodó csaholása, mely szakadatlanul kísérte lépteimet, egy félnótás külsejű pasas szalmakalapba rövidújú ingben, nyakából bőrszíjon a hasára ereszkedő és egy korszerű radarkémhajó valamennyi szerelékével rendelkezni látszó táskarádió, melynek recsegő üvöltésétől sehogy sem szabadulhattam, egy elcsörtető teherautó sűrű fekete szennypermete, amelyben könnyezve, prüszkölve fuldokoltam, egy szóval csupa jelentéktelen benyomás tulajdonképpen, melyek azonban halmazatban és némi lelki zavarral párosultan a nagyvárosokban az embereket kiszámíthatatlan tettekre, egyéni perverziókra, anarchisztikus gondolatokra, bombák elhajítására ragadtatják. Éppen átvágtam Rézsut az úton, teljesen szabálytalanul, ami azt illeti. Hallottam, hogy sarkamban egy autóbusz, de annyi bántalom után, amikben mind én húztam a rövidebbet, ezúttal valami furcsa makacság fogott el. Le vagy szarva, kerülj ki, vagy gázolj szépen, elgondoltam. Dudaszó fékcsikorgás, akkorát ugrottam, mint egy szöcske, amikor el akarják tiporni. A sofőrfülke kinyíló ajtajából átkok zápora zúdult a fejemre. Visszaordítoztam. A közönyös levegőt szennyes szavak meddő hangzavarával töltöttük meg. Azt hiszem, mindkettőnknek jól esett. Kiokáthattuk felgyülemlett, személytelen mérgeinket. Miután magamra maradtam az útszélen, derűs elégtétellel állapítottam meg, hogy csaló vagyok. Hiszen azért mertem csak vállalni a kockázatot, mert tökéletesen megbíztam a sofőrben.
Na igen, bólintott az öreg.
Persze el is gázolhatott volna, mondjuk műhibából. Ám tisztában vagyok vele, hogy a buszsofőrök kitűnően vezetnek. Elgázolhatott volna továbbá azért is, mert a törvény neki adott volna igazat. Én mentem át szabálytalanul. De jól tudom, anélkül, hogy ezt a buszsofőrt személyesen is ismerném, bizonyos körülmények között nem szívesen gyilkolnak az emberek. Áthajtani egy puha testen, ez a tankok kiváltsága. Más dolog a gyilkosság, és megint más dolog a tömegmészárlás. Így jutott eszembe ismét egy régebbi elgondolásom. Az erőszak esztétikai közvetíthetőségéről szóló, lehetőleg nem túlméretezett traktátus terve.
Na igen, bólintott az öreg, nagy maraság volt.
Az erőszak esztétikai közvetíthetőségéről szóló, lehetőleg nem túlméretezett traktátus...
Szentséges Isten, mondta felhangon az öreg. Az öreg az iratszekrény előtt ült, és nem csinált semmit. Nem gondolkodott. Nem is olvasott. Nagy marhaság volt elővennem ezeket a papírosokat. Gondolta aztán.
Gálya napló. A 8. rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és a Kudarc című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Gábor Miklós. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. február 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. E-mail a Siratófalba. Örülnék Géza verseit Vágó Péter, Zelki János, Zoltán Gábor és Németh Gábor mondja el.
Igazság. Az igazság csoda. Érdemes szenvedni, mint űrhajós, kit nem vár a tengeren senki, s már kívánná, inkább fönt veszett volna oda. Bíró úr, higgy el, az igazság egy csoda. Az igazság csoda. Nem kell belőle sok, ha sikerül esemény, ha nem sikerül, majd fog. Mert az igazság ilyen. Előbb-utóbb tudni, mint csőben a kígyó, nem tud megfordulni. Amiképpen hosszabb a vonó a húrnál, az igaz vonata úgy hosszabb az útnál, mégis fél az ember. Mikor érünk oda? Bíró úr, higgy el, az igazság csoda. Utolsó szó jogán annyit mondhatok, aki él, itt is él, s itt is a legnagyobb, mert nincs béke, s ha van, úgy mindig a harcban, s avval esztették hátamba az évek. Bíró úr, öndöf, kegyelmet nem kér.
Örökség. 5 éves voltam. Egy téli estén apám, akit egy hét múlva temettek, öltönyt vett a pizsamájára, hogy a látogatási időt ne a kórházban töltsük. Kézen fogva mentünk, mindig ugyanabba a cukrászdába. A néni, aki hozott ilyenkor, diszkréten eltűnt. Amíg a krémes jött, apu a rajzaimat nézte. Azt mondta, a legtöbb gyerek csak egyféle autót tud rajzolni. Visszafelé már besötétedett. Tán egy zöldre vártunk, mikor leguggolt hozzám, s fáradtan azt kérdezte, hiszem-e, hogy innen, az utcáról, ezzel az én pici ujjammal mindjárt el fogom érni ott annak a magas háznak a tetejét. Izgatott lettem, mert ő sosem tévedett. És most is hűen önmagához, minden teketória nélkül tett csodát. Az úton épp sínt hegesztettek, apám háttal az ívfény elé állított, s én mutató ujjam óriási árnyékával szájtátva végig simítottam egy 10 emeletes ház összes emeletét.
Mit kíván a magyar homeless? Málha nélkül járni könnyen, ahogy élek megköszönjem, kőből rakni sírt anyámnak, zsoltárt zsongani vasárnap, hajat mosni, körmöt vágni, pizsamámat gombolászni, 4 fal között ágyra dőlni, drágább könnyet, mint a kölni, ébrezgetni a gyermeket, kit eddig a teste nevelt, imádkozni evés előtt, hogy a kenyér adjon erőt, félretenni szebb fogakra, nem vágyni a jónál jobbra, adakozni ugyanannak, számíthasson rá, hogy kap. És ha eljön, minek el kell, uniót a jó Istennel.
tangó. Övék a sajt, miénk csak a bűze, övék a meleg, miénk csak a tüze, övék a titok, tiéd csak a titka, övék a tangó, nem azért ki írta. Övék a doktor, miénk az ótvar, a grafit is kémény, egy lejárt tonhal, övék a tudás, misén a főhely, itt barátom, itt csak a fal dől el. Köröttük ne félj, nyolc szolga ugrál, tűz, víz, föld, ég, tavasz, tél, ősz, nyár, övék a csend is, miénk a némaság, másé a nászéj, a miénk a vaságy. S most, hogy ezt így jól elpanaszolkodtuk, vissza a tévéhez dögre vár a dökút. Mi közös bennünk? Isten és az este? Ugyanazt a múltit dagasztjuk degeszre.
E-mail a sirató falba. Ó év, búcsúzom tőled. Létem révbe érve öblöget, ami szívemen, az a számon. Vér. Kösz a szavakért, köszönet a kosztért, ó év, búcsúzom tőled. Világ, világ, Isten szabadalma, atya jegye, mind halványabb rajta. Alapos vagy igaz csupán, mint a vonat, ki a szívósabbra, ha kell, visszatolat. Világ, világ, tőled is búcsúzom. Élet, élet, te a legkedvesebb. Hamar ejts egy homorú könycseppet, cseppet. Ki, mint ejtőernyő megsegít, hunyni vágyom egy régi reggelig, szüleim ágyában ébredni újra. Lennék bár festő, ha volna lélek röntgen. Gipszben állna arcom, s hogy magam meg ne öljem, áldanám az urat, jól képén teremtett. Oka volt rá elég, megvert hát egy embert. Jaj, miket hordok én itt össze. Izzik, izzik egy hal a víz alatt. Érezz meg, nyújts felém védőkart, hozz rám víg esztendőt, szeress egy kicsikét. Áttetsző ikrád a tenger mélyén is ég. Új évet adj, újat, egyetlen egyem.
Fény. Vedd fel a gyereket, mert nem sír mindörökké. Borulj az asztalra, asztal se mindég lesz. Mint azonosításkor úgy látod magad. Nincs a te lelkedben, csak egy egész kevés test.
Szang. Elég az éjségből. Én ma enni fogok. Már a csend is üres. Még az ég is korog. A fagyból is elég, az is oly mafla. Mindig, aki fázik, csak azt vacogtatja. Világ, élet, ember, egy kalickában tűz ég, íznek a levesbe, körmét vágja a nép. Világ, élet, ember, beton fagyot iszap, a hosszabbításban teste menni kap. Ám éhezem-e annyit, mint amennyit ettem, amikor még volt mit se elégedetten. Jobb, ha befogom hát, s eltűnődöm azon, a nép ópiuma minden forradalom.
Hogy vagy? A kérdést kösz, mint általában nyomom vezet ma is, eltűnt a lábam. Élek, éldegélek, széthomoklottan, a szemedre gondolok. Van neked még olyan? Előről bújok öreg kabátomba, így most, mintha megöleltek volna.
Portré. Jelent a tőr a szívnek. Játssza, hogy csak foltja, hogy hiányait üde összhangba ő hozza. Setsz perc alatt egybefor pár beste semmi, ha elalszol, rögtön el is próbál nyelni. Ébren vagy hát inkább jobb a fagy a bűznél. Jobb kín járnod, mintha egymagadban ülnél. Ébren vagy, és tudsz már nem mindent, de sokat. Nincs asszony például, nincsen csókokat ad. Ám a szív hiú, kemény szamárfészek. Még egy tőr se talál benne különbséget. Mondd, hol az az ős erő, az a csalafinta ész. Nehéz az arcod akár egy megfagyott vízesés.
Hangok. Kérdi, fiam, a madaraknak hol a füle? Van nekik. Akkorka, mint a szemük, csak tolfedi. Mint szivacs a mikrofont, szeles időben. A párbeszéd már a tojásból megkezdődik. Kicsipog a héj mögül a kicsi, ha fázik, vagy ha épp melege van. Tetszik fiamnak a dolog. Én két szót álmodok egész éjszaka. Én. Eltörtél. Isten. Felnőttél. Én. Eltörtél. Ő. Felnőttél. El. Fel. El. Fel. Még két ilyen makacsot, gondolom.
Exit. Végig tiporsz rajtunk élet. Neked még sincs ellenséged. Téged mindenki csak akar. Nincs a világon oly nagy baj, hogy téged szív ne szeressen. Miért fürkész úgy minden ember? Mi a titkod? Hogy csinálod? Aki élt, az élni vágyott, élni az utolsó percig. Ki az, kit nem ez az elf szít? A tűz, hogy utánad is te jössz. Megszülsz, megölsz, megszülsz, megölsz. Nevetsz, ahogy bőketnél csak. Beállsz mellém szakadéknak. Lépj előre, szólóz, te jössz. Megszülsz, megölsz, megszülsz, megölsz. Kígyós ugyul szirmok alatt, melbimbódból arzén fakad. Cukkol a cél, játszol vele. Izgat a királylány fele. Megnyílsz, amin záródsz, éppen véradáson kapott étszen, aztán újra üde, szép vagy, kisbabákon születésszag. Nekem fáj az, ami kész tény, túl sokat vagyok már észnél, ugrani már én se ugrok, elnyeri az autóm a smog, kiszállok lassan, elszántan. Este eltűnt, rég nem láttam. Húz az élet, hűl az ember, sorson fölborult úthenger, fejben Istenhez vonítok. Mindenki hiányozni fog, senkit nem akarok most itt részvétlen borzalom bódít. Bilincsben, de azért állok. Bíró nincsen, se szabályok. Véres az alsó ring kötél, uram, szépen kiütöttél. Mondják a tiszta emberek, jó a te ránk emelt kezed, szebben szeret, mint egy asszony. Hagytam. Hadd áldjon, állkapcson. Pont elég volt, sok is néha. Jöjj, vakvezető hiéna, lábhoz. Két szép őrangyalom, utolsó versem hallgatom, a köd akár egy rossz pulóver, szikrát szóra, hogy múlok el. Csillagtetvek léhajában.
Utóirat. Két fény mindig marad. A sötét fél magától. Az örökmécses elől, a vészkijárat hátul. Mert nem ér véget semmi, sem öröm, se bánat. Új világ nő, még nagyobb, tűz martalékának.
Torzó. Világ nélkül élek. Lapát helyett csuklóm. az evező villágban.
Rőrik Géza verseit Vágó Péter, Zelki János, Zoltán Gábor és Németh Gábor mondta el, szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Maksai Helga és Varga Károly készítette 2007-ben. A műsor legutóbb ugyanabban az évben, március 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Tizenhat óra, köszöntöm hallgatóinkat.